Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istenünket Zsoltár énekléssel. Énekeljük a 8. Zsoltár első versét. Így kezdődik ez a Zsoltár vers. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Ámen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, Ézsaiás próféta könyve 49. fejezetében, az elsőtől 5. terjedő versekben, eképpen. Hallgassatok, reám, ti szigetek, és figyeljetek, távol való népek! Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már megemlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyillá tett engemet, és tegzébe zárt be engem. És ezt mondta nekem, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. És én azt mondtam, hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. Most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot ő hozzá megtérítem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Mindenható Isten, mint a népek tengerében, tőled távol lévő szigetek, hallottuk meg egykor igédet, és hatalmad által a távol lévőket közelvalókká tetted. Köszönjük, hogy együtt hívhatunk segítségül téged most. Kisgyermekek és felnőttek, kedves neked a gyermekhang, hiszen íme az imént azt énekeltük, hogy még a csecsemők is dicsérhetnek téged. Mi mindnyájan egyformák vagyunk előtted, jól ismersz mindannyiunkat. Egyek vagyunk e kisgyermekekkel, akikben inkább kiábrázolódik a ráutaltság, mint rajtunk felnőtteken. Amiképpen ők ráutaltak a szüleik és környezetük gondoskodására, úgy mi is isteni kegyelmedre. Ezért szeretnénk most a veled való kapcsolatunkban gyermekek lenni, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Mint gondoskodó atyánk, tudod, hogy mire van szükségünk, és az kész vagy nekünk megadni. Nem tekintesz másra, csak ami feléd kinyújtott üres kezünkre, és tudjuk, hogy te azt nem szűkösen, hanem isteni gazdagságod mértéke szerint töltöd meg. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus érdemeiért a Szentlélek által megteszed, és meghallgatsz minket. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében, a 13-tól 15-ig terjedő versekben eképpen. És szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű Tiatíra városbeli bíborárus asszony, aki félte az Istent, hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. Mikor pedig megkeresztelkedett mind háznépével együtt, kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszolt minket. Kedves testvéreim, a Biblia olvasó kalauz szerint a napokban kerül figyelmünk középpontjába egy új szövetségi asszony, Lídia. A megtérése körülményeire érdemes odafigyelnünk. Jó végig gondolni, hogyan nyitotta meg az Úr ennek az asszonynak a szívét. Ez azért érdemel figyelmet, mert Isten nem ritkán ma is hasonlóképpen cselekszik. Akár a mi szívünket is megnyithatná itt, most, ezen az Isten tiszteleten is. Vagy ha már korábban megtette, akkor megerősíthet bennünket a Krisztus követés fontosságában. Néhány kérdést tegyünk fel, és ezekre a kérdésekre adjuk meg felolvasott igénk alapján a választ. Az első kérdésünk az lehet, hogy ki volt ez az asszony? Tiatírából származott, ez a város a mai Törökország területén van. Lídia lakóhelye azonban Filippi volt, elszármazott a szülővárosától. Leszerelt, kiszolgált katonatiszteket telepített oda abban az időben a császár, emiatt zömében idősebb emberek tették ki a város lakosságát. Nem is ez volt legjellemzőbb a városra, hanem inkább az, hogy a közelben fellelhető bíbor csigából festékanyagot nyertek ki, és ezáltal az idők folyamán Filippiben meghonosodott a bíborgyártás hagyománya. A bíbor festést eredetileg a föníciaiak találták fel, később azonban ez a tudomány elterjedt a földközi tenger menti településeken. Sok évszázadon át megbízható megélhetést biztosított azoknak, akik ezzel foglalkoztak. A bíbor a tehetős emberek luxus cikkei közé tartozott. Tehetős emberek pedig mindig voltak és vannak. Mint ahogyan szegény emberek is mindig voltak és mindig vannak. A tehetős megengedhet magának olyat, amiről a szegény álmodni sem mer. Lídia azonban nem csak előállította ezt az abban az időben igen költséges, igen drága bíborszövetet, hanem a forgalmazásával is foglalkozott. Mondhatjuk tehát, a munkája révén Lídia tehetős asszony volt. A családjáról szinte semmit nem tudunk. Az sem, hogy volt-e, az sem, hogy egyedül élte, és ha igen, özvegy volt-e, vagy hogy alakult az élete. Említődik igénkben, hogy háznépével együtt megkeresztelkedett. De a háznép nem jelentett feltétlenül vérszerinti kötődést, családot is, hanem ezzel a kifejezéssel illették azokat is, akik például egy tehetős ember szolgálatában álltak, és vele egy portán laktak, valamilyen lakóközösségben. Lukács evangélista nem csak a róla elnevezett evangéliumi iratot írta, hanem a Cselekedetek könyvét is, amelynek egyes részleteit napról napra olvassuk mostanában a Bibliaolvasó kalauz alapján. A Lukács szerinti evangélium elején az evangélista leírta, hogy alaposan utána járt mindennek, mielőtt az evangéliumi iratát megalkotta volna. Ha említésre méltó dolog lett volna bármi is Lídia családjával kapcsolatban, akkor ez bizonyára leírta volna. Azt olvassuk a Cselekedetek könyve egyik versében, a mai igeszakaszunkban, hogy szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé. Kimentünk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben vannak úgynevezett mi tudósítások, amelyekben Lukács, a szentíró, többes szám első személyben beszél a leírt eseményekről. Vagyis ez azt jelenti, hogy azokban az eseményekben, azokban a történésekben, amelyeket így fogalmaz, ő is jelen volt, szemtanúja volt ezeknek az eseményeknek. Ez esetben nem is nagyon kellett utána járnia, hogy mi történt, mint ahogyan az evangéliumi irata elején ezt megjegyzi. Ebben az esetben erre nem volt szükség, hiszen csak az emlékeit kellett visszaidézni, és a szemtanú hitelességével látott tapasztalását leírni. Lídiának azonban nem csak a munkájára volt gondja. Nyitott volt arra is, hogy napi teendője mellett a belső világával is foglalkozzon. Egy ember, aki nem csak a környezete iránt volt igényes, hogyha ő keresztény hitre tér, akkor munkálkodott azon, szorgalmazta azt, hogy aki a ház népéhez tartozik, ő is részesüljön a keresztség sákramentumában. Foglalkozott a belső világával. Ez mindig nagy és fontos dolog. Különbséget tenni az idők között, megadni az időnkkel is Istennek azt, ami az övé, és megadni a munkánk terén is azt, ami a munkánknak kijár. És ezt a kettőt nem érdemes összemosni, mert mindennek rendelt ideje van. Ideje van az Isten előtti elcsendesedésnek, gyülekezeti közösségben és odahaza egyéni csendességünkben, kegyességünk ápolásában. És ideje van a munkálkodásnak is. Azért, mert a vasárnapi munkán nincs áldás. Ezt, akik itt vagyunk, jól tudjuk, hiszen éppen ezért vagyunk itt. El kell mondanom szégyenkezve teológus diákkori emlékemet. Előfordult, hogy sok vizsgáink közül, fél évente 14-15 vizsgánk volt, sok vizsgáink közül kettő hétfői napra jutott, ugyanarra a hétfőre. Hát nagy volt a baj. Éjjel-nappal tanultunk, tényleg csak szinte fél órákat aludtunk, de mindig tanultunk. Jött a vasárnap, és azt mondtuk, így is úgy is az Úristen dolgaival foglalkozunk, akkor is, hogyha a tanulmányainkkal törődünk. Hát most, mivel ennyire szorít az idő, most nem megyünk el Isten tiszteletre. Ültünk a könyv fölött egész nap, egy helyben topogtunk, és nem haladtunk semmire. Máskor, amikor ugyanilyen helyzet adódott, azt mondtuk, Istennek van rendelt ideje, amelyet azért adott, hogy a vele való kapcsolatunkat ápoljuk. Ez a legfontosabb. Aztán hétfőn, ha majd vizsgázni megyünk, jöjjön, aminek jönni kell. Sokkal hatékonyabb volt az az idő, amikor Istentől nem vettük el azt, ami az övé. Ki kellene ezt próbálni, szeretett gyülekezet? Higgyétek el, így van ez, nem csak a tanulással, hanem így van ez minden más tevékenységgel, munkánkkal, otthon elvégzendő feladatainkkal, azokkal a kihívásokkal, amelyekre a hét napjai során alig jut valami idő, és úgy gondoljuk, hogy majd hétvégén, majd szombaton, meg vasárnap. Nincs áldás a vasárnapi munkán. Léteznek nem csak hiába valóságban eltelő napok, hanem vannak évek, évtizedek, sőt, akár lehet ilyen egy egész élet is. Mert igaz, amit a zsoltáros Ászáf fogalmaz meg a 78. Zsoltár egyik versében, hiába valóságban töltette el napjaikat. Isten meg tudja tenni azt, hogy azt az időt, amit elveszünk tőle, hiába valóságban tölteti el. Hogy egyszerűen kifolyik a kezünkből az idő, és amit annyira el akartunk végezni, azt nem, vagy legfeljebb a töredékét. Megér egy próbát. Próbáljuk ki. Ez volt tehát az első kérdésünk, hogy ki volt ez az asszony. A második, milyen vallású volt ő? Ha Lídia családi helyzetéről nem is tudunk közelebbit, Lukács számára úgy látszik, volt ennél valami fontosabb dolog is, amit viszont megemlített. Tehát milyen vallású volt, milyen volt az ő belső világa? Egészen pontosan ezt sem tudjuk. Van olyan feltételezés, azt mondják a Szentírás magyarázói, hogy Lídia talán pogány vallásából tért át a zsidó vallásra. De nem tudjuk, hogy ez a folyamat teljesen végbe ment-e benne, vagy hogy pogányos hitét elhagyta-e, és az egyetlen Isten hite töltötte be az életét. Azt azonban tudjuk, hogy a Filippi beli asszonyok szombatnaponként kimentek a vízpartra, és ott imádkoztak. Ebből arra következtetünk, hogy Filippiben valószínűleg nem volt zsinagóga. Kis létszámú közösség lehetett, mert ha legalább 10 férfi lett volna a zsidó vallásból, akkor építhettek volna zsinagógát. De nem voltak annyian. Ezért a vízpartra mentek ki szombatnaponként imádkozni. Ezékiel prófétáról is úgy tudjuk, hogy a babiloni száműzetésbe elhurcolt zsidókkal a vízpart mellett volt imádkozni, és ott szólította meg az imádság óráján őt az Úristen. Aztán a 137. Zsoltár írója is azon síránkozik, hogy amikor Babilon folyóvizei mellett összegyülekeztek, fogvatartóik arra nógatták őket, hogy énekeljenek nekik Sion énekei közül. Azokból a zsoltárokból, amelyeket Jeruzsálemben a száműzetés előtt csak a templomban énekelhettek. Sírtak a fogvatartottak. Hogyan énekelhetnénk mi idegen földön, Sion énekei közül? Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én jobb kezem. Azért a folyóvizek mellett gyülekeztek össze, mind Babilóniában, mind Filippiben, mert az éghajlati viszonyok miatt vízparton az idő esténként kellemesebb volt. Jobban járt a levegő, hűvösebb volt, könnyebb volt a hőséget viselni. Lídiát tehát ott találjuk a szombatnapi imádkozásra összegyülekezett asszonyok között. Szombaton felhagyott a munkával, mert az a nap az Istennel való közösség minősített ideje, az imádság ideje. Ez az egyszerű pogányasszony többet tudott az élet minőségéből, mint némely nagytekintélyű 21. századi politikusunk, akik csak addig csűrték, csavarták, hogy vasárnap a boltok mégis nyitva lehetnek, ha akarnak. Mert ezeknek a lelkileg sehol sem lévő embereknek él valami ős emlékezet a fejükben, hogy vasárnap valamit tenni kell. Ennyi maradt. Ki kell mozdulni, csak hogy ez a kimozdulás nem a vásárlásról szól, hanem az Isten magasztalásáról. Ismerek olyan települést, ahol vasárnap az emberek a temetőbe szoktak kimenni. Rendbe teszik a szeretteik sírját. Általában van azon a településen, vasárnap délelőttönként a temetőben egy olyan létszámú közösség, hogy akár istentiszteleti közösség is lehetne. Lídiának több értelme volt ezeknél. Nem érte be a bálványistenekkel sem, amelyek megpróbálják valamilyen módon Istent helyettesíteni. Nem érte be a kabalákkal, nem érte be semmiféle más szellemi hatalmassággal. Ő mindig a több, a teljesebb után vágyakozott. Tovább akart lépni. A gyülekezet életében, kedves testvéreim, ez mindig nagyon fontos tényező, de nem mindig népszerű tényező. Vannak dolgok, amiket megszoktunk. Lehetnek azok akár jók is, de Isten szeretne bennünket azokból tovább mozdítani. Ismerünk valahány éneket. Még jobb lenne többet is ismerni, különösen azóta, amióta egyházunk bevezette az új református énekeskönyvet. Kivételezett helyzetben vagyunk, hogy gyülekezetünkben van valaki, aki a délelőtti istentiszteletek előtt a kevéssé ismert vagy ismeretlen énekeket segít a gyülekezetnek megtanulni. Becsüljük meg, jöjjünk pár perccel hamarabb, hogy tanulhassunk, hogy ne csak a megszokott dolgainkból éljünk, mert Isten ezen a téren is szeretne többet adni nekünk. Aztán jó lenne tudni, miben különbözünk más felekezetektől. hogy lehetőleg dolgokat, értékeket, fontosnak tartott hittételeket ne mossunk össze egymással. Melyek a mi sajátos református értékeink? A női bibliaórákon egy ideje a Heidelbergi K.T. magyarázata adja a bibliaórák tartalmi foglalatát. Az érdeklődés a téma fontosságával és a belévetett erővel nincs egyenes arányban. Biztatom szeretettel kedves asszonytestvéreinket, jöjjenek! Ma pénteken is lesz délután 4 órától a Rákóczi házban ilyen foglalkozás. Tanuljunk! Nem csak a tradíció, tehát nem csak a múltunk, hanem a recepció, a felvétel, az új iránti nyitottság is legyen meg az életünkben. Az iránt az új iránt, amely megáll az Isten beszédének a mérlegén. Lídia tehát egy olyan asszony volt, aki tudott tovább lépni. A pogányságából a zsidóság felé, a zsidóságából pedig a keresztény értékek felé. Ki volt ez az asszony? Azzal foglalkoztunk először, most másodszor pedig azzal, hogy milyen vallású volt. Harmadszor végezetül tegyük fel azt a kérdést is, hogy hogyan jutott ez az asszony hitre. A 14. versben Lukács így írja le ezt. Egy Lídia nevű Tiatíra városbeli istenfélő asszony hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen azokra, amiket Pál mondott. Volt néhány imádkozó asszony, nosza, menjünk közéjük, és imádkozzunk. Legyünk együtt az Isten előtt. Úgy beszélt Pál nekik Jézusról. Azt olvassuk, ez a Lídia nagyon figyelte, erősen figyelte Pál szavait. Nagyon kifejező az a görög szó, amit itt a Szentírás eredeti szövegében találunk. A zsidókhoz írott levél 2. fejezetének az elején is megtaláljuk ezt a szót, amikor a Szentíró azt mondja, annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valamiképpen el ne sodortassunk. A hallottakra figyelmezni. Azt mondják a Szentírás magyarázói, hogy ez a figyelmezés, ez az erősen odafigyelés eredetileg hajózási szakkifejezés is volt. Azt jelentette, tartani az irányt. Tájékozódtak a hajósok a nyílt tengeren, a csillagok járása alapján, de szükséges volt az irányt tartani, mert jöhettek áramlatok, amelyek észrevétlenül elsodorták a hajót. A kormányos mester hiába tartotta jó irányban a hajótestet, észrevétlenül mégis elsodródott, akkor, hogyha folyamatosan nem figyelték a megfelelő irányt. Kedves testvéreim, az Isten beszéde, az ige hirdetés is egy ilyen iránymutatás. Jó, hogy most itt vagyunk, jó, hogy együtt vagyunk itt, hogy Isten erre felhívhatja a figyelmünket. Ezért hát annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, nehogy valamiképpen elsodortassunk. Ez a szó azt is jelenti, rendkívül módon koncentrálni valamire, nagyon figyelni, inni a szavakat, és közben figyelt, és az Úr megnyitotta a szívét. Elfogadta, amit hallott, befogadta hittel Jézus Krisztust annak, akinek az ige hirdetés őt állította és bemutatta. El kell mondjam, nagy értéke a gyülekezetünknek, hogy ebben a közösségben mindig figyelő embereket lehet látni. Ez nem mindenütt van így. Isten igéje iránt ez a mi közösségünk nyitott. Minden lehetőség megvan arra, hogy Isten ebből a nyitottságból még tovább vezessen bennünket. És ne csak mi legyünk nyitottak, hanem Isten is meg tudja nyitni a szívünket arra, amit nekünk mondani szeretne. De jó lenne mindig feszülten figyelni arra, ami elhangzik, meg arra, amit naponként olvasunk a Szentírásból, nem megszokásból. Akkor is figyelni, hogyha érzékeny területet érint bennünk, hanem mintha most hallanánk először, úgy hallgatni, vagy mintha most hallgatnánk utoljára. Mert létezik ilyen is. Hallgassuk az Isten beszédét úgy, mintha most hallanánk először, és mintha most hallanánk utoljára. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, mondja Jézus, akkor nem mehettek be az Isten országába. Miért hasonlítja kisgyermekekhez a megváltó a hitre jutásnak a folyamatát? Gyermekek voltak itt az Isten tiszteletünk elején, és igazán szívedderítő és örömöt okozó volt énekszavukat és bizonyságtételüket hallani. Azért, mert a gyermekre a ráutaltság jellemző. A ráutaltság. Ráutalt a kisgyermek a szülei odafigyelésére és gondoskodására, amiképpen ez a kisgyermekek esetében természetes, ugyanennyire természetes az is, hogy az Istennel való kapcsolatunkra mi ráutaltak vagyunk akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk valósítani önmagunk életét. Vegyük tudomásul, hogy nem tudjuk megvalósítani. Nem azt valósítjuk meg, amit Isten szeretne megvalósítani velünk és általunk. Az első megtérés volt ez, Lídia megtérése Európa földjén. Addig Kis-Ázsiában terjedt hatalmasan az evangélium, de azzal, hogy Pál apostol és munkatársai Filippibe jutottak, az evangélium átlépte Kis-Ázsia és Európa határát. Mivel megnyitotta a szívét Jézus előtt, megnyitotta a házát is a tanítványok előtt. Az első keresztény gyülekezeti ház, mondhatnám, az első keresztény templom a pogány Európában Lídia háza lett. Ebben a pogány Európában a mi szívünket is keresi most Isten. Európa visszafelé halad az élet értékei területén. De hogyha mi meg tudjuk nyitni a szívünket, akkor ez a visszafelé haladás előre haladássá lesz. Azt olvassuk, utána többen is megtértek, és itt tartották Lídia házában az összejöveteleiket. És ebből nőtt ki az a mozgalmas, erőteljes, dinamikus, másoknak szolgálni akaró gyülekezet, amely Filippiben létrejött, és amely gyülekezet Pál apostolt mindig szemmel tartotta. Szeretett gyülekezetei közül kiemelt helye volt Filippinek. Nagy dolog történt tehát. Megkeresztelkedett a háznépével együtt. És ekkor azt adta a kis hajléktalan gyülekezetnek, amire a közösségnek abban a helyzetben legjobban szüksége volt. Otthont adott a gyülekezetnek. Mert aki otthon van Isten közelségében, az tud mások számára is otthont biztosítani. Ezt a világot, ezt a sokszor zord arcát mutató világot tudja otthonosabbá tenni az, amit Isten ránk bíz. Isten azokat az értékeket, lelkieket, szellemieket és anyagiakat szeretné igénybe venni, amivel rendelkezünk. Azt, amink van. Őszinte kérdéseket tegyünk fel önmagunknak. Hívő életünkkel hogyan találjuk meg a módját ma annak, hogy a közösségünkért, itt ebben a városban tegyünk valamit. Isten olyat kér tőlünk, ami teljesíthető, olyat, ami a lehetőségeink határán belül van. Hagyjuk el azt, amit sokszor hallani lehet, ha ötös találatom lenne a lotón, akkor mi mindent megvalósítanék. Ne lotózzunk, és ha nem lotózunk, jól tesszük. De ne arra hivatkozzunk, ami nincs, hanem nézzünk szét a környezetünkben, és tegyük azt annak alapján, annak segítségével, amink van. Isten tehát kér tőlünk olyat, ami teljesíthető, ami a lehetőségeink határain belül van. Néhány percet valaki számára, akinek szüksége lenne valami bátorító szóra. Akár úgy is, hogy fölvesszük a telefont és felhívjuk. Nem is gondoljuk, hogy sokszor mennyi mindent jelent ez az embernek. Személyes hozzájárulásunkat ahhoz, hogy a gyülekezet valamilyen gondja megoldódjon, vagy egy kicsit könnyebb legyen. De ha kétkezi segítségre van szüksége a környezetünkben bárkinek, az is ugyanolyan jó. Aki igazán megnyitotta Isten előtt a szívét, annak nem kell nagyon sokáig gondolkodnia, hogy mit tegyen. Mert az ilyen embernek a szívét Jézus tölti be Szent Lelkével, és ő megmutatja, hogy mit tegyünk. Úgy olvassuk a János evangéliumában a Szentlélekről egy helyen, hogy rávezet bennünket az igazságra. Jelenti ez az, hogy lépésről lépésre megmutatja, hogy mit kell tennünk. Mint amikor kisgyermekek voltunk, és szüleink fogták a kezünket, és lépésről lépésre vezettek be bennünket az életbe. Talán érezzük a kezünkön a kezük melegét még. Hát azok az első indítatások voltak, azok a meghatározó irányok is, hogy most itt vagyunk. Ki volt ez az asszony? Ezt a kérdést tettük fel legelőször. Majd másodszor azzal foglalkoztunk, hogy milyen vallású volt. És végül azt tettük össze a néhány versben megfogalmazott Lukács evangélista által leírt híradásból, hogy hogyan jutott hitre. Adja meg Isten, hogy e kérdések alapján önmagunkra ismerjünk, és érezzük meg Isten keze melegét az életünkön. Menjünk egy lépéssel tovább, azok felé, a kihívások felé, amelyeket Isten ránk bízott, amelyeket meg tudunk tenni, amelyek elől nem kell kitérni, mert hatalmunkban van az ő segítségével megtenni őket. Amen. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, hogy bebocsátást kérsz tőlünk, hogy betölthesd az életünket. Mint egykor imádkozó emberek Filippiben a vízparton, úgy vagyunk most itt előtted imádságos lélekkel. Kérünk, mélyítsd el a meghallott és megértett igét szívünkben, hogy cselekedeteink a Szentlélek által megváltoztatott életű ember cselekedetei legyenek. Tégy környezetünkért, gyülekezetünkért álhatatossá bennünket a jóra, arra, ami épít. Áldó kegyelmedet kérjük gyülekezetünkre, a református óvodára, az odajáró gyermekekre, családjukra és az óvodában folyó munkára. Köszönjük az ő bizonyságtételüket. Eléd visszük egy házas pár háláját, akik 60 éve indultak el áldásoddal közös életük útján. Hálát adunk egy egyesztendeje eltemetett testvérünk életéért is, a benne kapott áldásokért. Vigasztaló szent lelkedet tölts ki itt maradó szeretteire. Ugyancsak tekints azokra, akik a héten temették halottjukat. Köszönjük, hogy nálad van vigasztalás, és az mindig több, mint a beletörődés. Kérünk, tekints forrongó világunkra, amely aggodalomra adhat okot. Kérünk, legyenek atyai szívedben a fronton harcoló honfitársaink, kárpátaljai néped. Felemeljük szavunkat választott népedért, elsőszülöttedért, a mai Izraelért, melynek ősei által a próféták bizonyságtételén keresztül a Krisztusban való beteljesedés felé vezettél minket. Add, hogy isteni kiválasztottságodhoz méltóan, és ne saját belátása szerint bosszúvágyból tudjon dönteni a mostani nehéz helyzetben, amikor egymás lövik az emberek, s közben sokak vétlenül haltak meg. Miközben meg akarják semmisíteni a szélsőségesnek ítélt erőket, ők maguk nehogy végletekbe essenek. Vezesd azok gondolatait, akik ebben a bonyolult helyzetben, döntési helyzetben vannak. Adj jó döntést, amely a megbékélés felé vezet. Közelítsd a végletesnek látszó ellentéteket egymáshoz, földrészek, országok, szomszédságok és családok között. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg bennünket, Urunk. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 160. dicséret első, második és harmadik versét. Az első vers így kezdődik, fohászkodom hozzád, Uram Istenem. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. A megdicsőült Jézus mondja, imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Amen.